Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, hogyha aratásról van szó, már pedig időnként a gazda összegyűjti a terményt és felméri, hogy milyen esztendő zár, akkor óhatatlanul a gabona jut eszünkbe. Ha a gabona, akkor az East Green, mert hogy az egyik meghatározó cég nem csak gabona kereskedésben immár, de főleg ebben, ennek a holdingnak, cégcsoportnak a az ügyvezető igazgatójával, Vince Tamással beszélgetünk, úgyhogy a kévék már összekötve, bepakolva, a hambárok tele, és most jön az a pillanat, amikor előveszik a nagy plajbázt, húznak egy vonalat, és azt mondják, hogy 2024 ilyen esztendő volt. Vagy még ne siessünk a kalkulusokkal. Köszönöm, Tamás, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Kolozsvári Rádiónak a hallgatóit. Hát azért nagyjából már látszik, hogy mi lesz a vége, de azért én még nem húznám meg a vonalat. A kukorica betakarítás van folyamatban jelenleg, kisebb-nagyobb sikerrel, a napraforgót azt nagyjából már befejezték a mezőkön.
Ez a kisebb-nagyobb, ez mit takar? Hát nagy a szemveszteség? Vagy a szárazság úgy megszorította, hogy az, amit tavasszal úgy előrevetítettetek, annak az X hányada jön be.
Igen, az X hányada. Most ez, hogy mennyi, az ahhoz valószínű fog megkokálni várni a végét, de mindenféleképpen csökkent a termés ahhoz képest, hogy milyen várakozások voltak, és ez többek között a nyári időjárásnak köszönhető. És ugyebár itt nem lehet Romániáról, meg még talán csak Erdélyről sem, mint egyről beszélni, mert nagyon különböző klímák, mikroklímák vannak. Például, hogyha azt mondom, hogy Torda és környéke, vagy azt mondom, hogy mezőség, az teljesen más képet mutat. Torda és környékén erős volt az asszály, gyenge termések vannak, mezőségen viszont viszonylag sok csapadékot kaptak.
Hát a talajviszonyok is másként mutatják magukat, ugye?
Talajviszonyok is mások, de hát a kettő között 50 kilométer van, vagy talán még annyi sem. Úgyhogy itt nagyon, nagyon változatos évet zárunk, és hát igazából sok esetben azt kell mondani, mint mondjuk a mezőgazdaságban általában, de a szerencse most is elég nagy szerepet játszik abban, hogy kinek lesz pozitív, vagy kinek lesz negatív a mérleg. De ezt egy hónapon belül meg fogjuk látni egész pontosan.
Azért megszoktátok, hogy a dolgok mozognak, és hogy utánuk kell menni, vagy lépést kell tartani. Az egyik interjútban azt mondtad, hogy az ágazat, ahol igazán most már meghatározó szereplő vagytok, az dinamikus, sőt, mondhatni kaotikus. Bontsuk ezt le egy kicsit, tehát lényegében a hallgatóknak a lelki szeme előtt egy 6 cégből álló holdingról kell, hogy hát véleményt formáljanak, mint egy 150 alkalmazottal, és újabban egy olyan közép-kelet-európai szereplővel, partnerként és többségi részvényesként, hát ami óhatatlanul egy igen kemény szintlépés, és azt hiszem, hogy volt néhány éjszakád, amíg azt mondtad, hogy belevágsz, vagy... Mert mindig a cégeknél van egy ilyen, hogy fejlődik, aztán amikor már egy bizonyos kategóriában túlnőtte magát, akkor szétnéz, és olyan partnereket próbál keresni, akivel tudja folytatni, vagy azt mondja, hogy nekem pont elég ez, komfortos, nem kockáztatok, megvan a bejáratott piacom, oké, hátradőltem. Te miért nem dőlsz hátra?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, a feleségem is ezt szokta kérdezni tőlem. Hát ez több dolognak az eredménye szerintem. Egyrészt neveltetésből is jön, másrészt pedig szerencsém volt, hogy olyan környezetben voltam folyamatosan, mind középiskolában, mind egyetemen, mind utána, amelyik egy erősen kompetitív milliót hozott magával, és mind a mellett, hogy nagyon jó barátok voltunk többen is, és nagyon nagy baráti társaságom van, folyamatosan hajtottuk egymást előre, hogy akkor ki mit csinál, milyen eredménye vannak, hova megy, segítettük egymást nagyon sokat, úgyhogy valamilyen szinten ez beleépült, úgymond a genomomba, hogy a hátradőlés az nem jelenlegi életperiódusomban legalábbis nem egy reális opció. Másrészt pedig azt is meg kell nézni, hogy a cégünkben, cégcsoportunkban az átlag életkor viszonylag alacsony. Úgy, hogy az elmúlt években azért viszonylag több senior menedzsert hoztunk be, még így is az átlag életkor ilyen 33 év körül van. Ugye, mikor egy fiatalos környezetben van az ember, úgy nehéz hátradőlni, és nehéz ellassulni, úgymond. Úgyhogy...
Ha mégis ezt teszed, akkor ott van egy várfalván kialakított, rehabilitált csűr, paraszti ház porta, és még hozzá néhány facilitás, amit így elképzeltetek, és aminek a megalkotását azt ugye a szakma, vagyis az építészek is értékelték. Ez azt jelenti, hogy te amikor pihensz, akkor is odafigyelsz arra, hogy az egy olyan környezet legyen, szóval, hogy lazításkor is maximalista vagy.
Ez egy nagyon jó megfogalmazás, igen. igen. Hát a várfalvi porta az ugye jelenleg folyamatosan építjük, szépítjük, tehát még nincsen teljesen kész. Ott az elképzelés az az volt, hogy Kolozsvárhoz viszonylag közel lehessen kialakítani egy olyan milliót nekünk, ami egy autentikus faluban van, tehát nem egy olyan falu, nem egy olyan település, amelyik már egy ilyen kirakat település lett, vagy túlságosan turizmus által ellepett, de nem is elnéptelenedett. Úgyhogy egy teljesen autentikus falut találtunk. Úgy találtuk, hogy a feleségemnek volt ott éppen egy projektje, a helyi templomnak a felújításában működött közre, és megtetszett a falu, elkezdtünk körbenézni, találtunk egy régi házat Csűrrel, és akkor azt kezdtük el szépen bővíteni, még telket vettünk hozzá, és most pedig egy építkezési folyamatban vagyunk éppen.
Tehát amikor kimentek hétvégén szalonnát sütni, akkor tulajdonképpen elballagsz a kert végébe, és a vereshagymát onnan.
Ez még nem így van, de remélhető, hogy jövőre már is
benne
lesz.
Van ez is valahol.
Aha, jövőre már is lesz, meg ugyanakkor én gyerekkoromban, én Kolozsváron nőttem fel, de nyaranta mindig falun voltam. Nyárát Karácsony falván voltam, ott voltak a nagyszülők, és nekem elég mélyen belém van ivódva ez a falusi élet. És szerettem volna valamilyen szinten, ha nem is ugyanúgy, de az én gyerekeimnek is ezt megadni, hogy meglegyen az, hogy a szomszédba ott legel a kecske, megsimogatja, ki lehet sétálni egyet az erdőbe, a kútból lehet vizet merni, tehát ilyen dolgokat mindenféleképpen szerettem volna megteremteni, és ez így állt össze nekünk ez a várfalvi projekt, igen.
Amúgy is terep közelben vagy, mert hogy azért a gazdákkal egyeztetni kell, találkozni, kapcsolatot ápolni. Most, hogy ez a 2024-es esztendő nem volt túl sikeres olyan értelemben, hogy hát az agráriumban ugye a szereplők elbizonytalanodtak, azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok helyütt a nem föltétlenül előrelátó gazdálkodás miatt ugye tőkehiánnyal is szembesülnek, és akkor az van, hogy az East Green el kell, hogy döntse, hogy akkor rizikós partnerekkel folytatja-e, vagy így behúzza kéziféket, és azt mondja, hogy megyünk azokkal, akik tutira fizetőképesek, meg rendben vannak, mert hogy ugye ti nem csak vásároljátok a gabonát, és továbbadjátok, és így nagyon szépen kihasítottatok egy olyan piaci rést és pászmát, ami, hát amiről majd beszélünk, hogy még a tietek, vagy ráúszott más is, ez is érdekel egyébként. Szóval ugye a lényeg az, hogy nem akarjátok túlnyerni magatokat, nem az a típusú szereplő vagytok a piacon, aki megveszi, aztán feláron továbbadja, és ebből megelégszik. Van takarmánygyáratok, és van, hát most lesz valószínűleg az új cseh partner révén egyéb termékpalettátok, műtrágya például valószínű, hogy a jövőben fontos termék lesz a kínálatban.
Igen, hát amúgy mi folyamatosan, mióta én elkezdtem ebben a cégben dolgozni, a hosszú távú gondolkodás dominált, és minimum 5 év, de inkább annál tovább. Nem a gyors hasznot kerestük, és ma sem azt keressük abban, ahogy az üzletet csináljuk.
Dacára annak, hogy amióta elindultatok, 30-szoros növekedést regisztráltatok, ez az amióta, ez 2007?
Ez 2000, hát én azt onnan számoltam, hogy mióta én
2012-be kerülsz a céghez.
2007-ben indult a cég amúgy. 2012-ig is szépet növekedett a cég, de utána is folytattuk
exponenciális
növekedést. Nyilván ameddig lehetett, mert a piacok bizonyos szintig enged exponenciálisan növekedni, de mindig az volt a fejünk előtt, hogy hova kell eljutni, és egy 5 éven belüli célt meghatározni. Mai napig folyamatosan csinálunk hosszú távú terveket, amiket nyilván minden évben újra csinálunk, mert változnak a körülmények, de ezek nagyjából arra szolgálnak, hogy lássuk, hogy hova szeretnénk eljutni. Úgyhogy ezt a gondolkodásmódot, ezt nem lehet összeegyeztetni azzal, hogy akkor most spekulatívan vásárolunk, eladunk, és gyakorlatilag a gazdákon, vagy a vevőinken a különböző gyárakon
gyerészkedünk. A piacban, Tamás, gondolkodás, azért van egy spekulatív, egy belekódolt, tehát olyan nincs, azt hiszem, úgy gyanítom, nem a Jókai Mórféle gabona kereskedők karaktere rémlik fel bennem, de hogy folyton kell nézni, hogy mi van jobbra és balra, mert egyébként egyrészt átverhetnek, vagy átverődhetsz, másrészt meg akármennyire nem az van előtted, hogy a rögtön behajtható profit, azért minden egyes döntésed arról szól, hogy ez beépül a cég csoportnak a nagy stratégiájába, hogy hozzátesz 50-ban itt, 60-ban itt, mázsánként akármennyit, de hogy tesz, nem vesz.
Így van, tehát nyilván mivel kapitalista entitásként működünk, nyilván nekünk az eredményünket abban mérjük, hogy mennyi pluszt generáltunk. Most ehhez lehet, hogy valamennyiben hozzájárul az is, hogy a spekulatívan mennyit keresünk, de ez, ahogy mondtad te is, ez beleépült ebbe az egész iparágba. Azt kell tudni, hogy az a gabonakereskedelem az egy globális ágazat. Tehát ott annak gyakorlatilag szinte semmi köze nincsen az árnak az alakulásához az, hogy Közép-Erdélyben asszály van. Mert annak
de talán... köze van a háborúhoz, és itt volt egy olyan pillanat a cég történetében, amikor hajszálon múlott, hogy több százezer eurós veszteséget könyveltek el. Ez konkrétan hogy is volt, hogy az orosz támadás előestén kivonultatok a tőzsdéről?
Igen. Volt
egy ez egy előérzet volt, vagy mi volt ez?
Hát ez egy előérzet. Mondhatjuk úgy, hogy hosszú beszélgetések aznap a kollégákkal, és egy előérzet volt, akkor láttuk, hogy nagyjából milyen irányba mennek a dolgok, azt mondtuk, hogy bukunk valamennyit.
Tehát ez február 24-e estéje?
Így van, igen, estéje. Még emlékszem tisztán, hogy a nappaliban sétáltam, és telefonon beszélgettem konferenciahívásban a kollégákkal, hogy mit csináljunk, és végül az lett a döntés, hogy akkor zárjuk a tőzsdei pozícióinkat. Zártuk, buktunk
rajta valamennyit. Volt itt vita? Volt, aki makacskolt, azt mondta, hogy hát persze, van mindenféle híresztelés.
Nyilván, de... tehát erről szól, meg ezt szeretjük, mikor vannak különböző vélemények, és ezeket a véleményeket egymás mellé tesszük.
Na jó, de döntéskor azért a tiéd az utolsó szó.
Döntéskor igen, az enyém volt az utolsó szó nyilván, de az én döntésembe bele van implementálva nagyjából minden, amit a kollégák is mondanak. Úgyhogy...
Másnap délelőtt a kollégák nyomták a gratula SMS-eket hallomra, hogy...
Hát azért nem volt éppen olyan a hangulat, hogy gratulációkat kell jönni.
Hát vagy mondani, legalább mert, ez hogy... a visszajelzés, hogy akkor
mi lett volna,
ha, igen, tehát egy inkább ilyen szusszanás.
Inkább ez volt, hogy mi lett volna, ha. Igen, úgyhogy nem tudtuk, hogy mi történik, meg ugye az elmúlt 3-4 évre az egész iparágat illetően az volt a jellemző, hogy nagyon kiszámíthatatlan, tehát kezdődve a Covid-dal, ahol felborultak ellátási láncok, utána folytatódva háborúval, inflációs válság.
Most az asszály.
Asszály, tehát az elmúlt 4 évben, Romániának viszonylag nagy terület, az elmúlt 4 évből 3 évben súlyos asszály sújtotta. Uh-huh. Úgyhogy nagyon egymásra tevődnek különböző válságok, és ez is adja gyakorlatilag egy kicsit a szektornak a kaotikusságát. Mindig is kaotikus ágazat volt, de az elmúlt 3-4 évben talán még ezt is lehetett kicsit fokozni.
A ti specifikumotok az, hogy nem a nagyon nagy termelőket, hanem a közepes és kis gazdaságokat. Azért tisztázzuk majd ez is, hogy hány hektárról beszélünk, mert jó az, ha képben vagyunk ilyen szempontból is. Szóval, hogy egy olyan kategóriát céloztatok meg partnerként, felvevő piacként, illetve közreműködőként, aki addig nem volt reflektorfénybe, és hogy valójában helybe hoztátok, tehát a körforgás az klasszikusan úgy történik, hogy aratás a tagnak a végében, a tulajdonos fölrakja a terményt, megkapja a pénzt, a nagy több tonnás kocsik pedig elindulnak Konstanca fele, és behajozzák a terméket, behajozzák a búzát, kukoricát.
Kiegészíteném, tehát nálunk a folyamat, az egész folyamatot mi úgy kezdjük, hogy először is vetőmagot, növényvédőszer, műtrágyát helyezünk ki a gazdákhoz, adunk el, ők megtermelik a terményt, ez általában egy 7-8 hónaptól egészen egy éves ciklusig történik, akkor aratás után a telepeinken keresztül átvesszük az árut, és azt az árut pedig, hát Konstancára is viszünk, de viszont nem az a
nem Konstancára, hanem a saját silóitok, szárolóiktok, ott vannak helyben, Erdélyben is.
Nem ez a fő, tehát nekünk, amit másképp csináltunk egy kicsit, mint más kereskedők, az, hogy nem a Konstanca fókusz, nem vagyunk Konstanca fókuszúak feltétlenül. Mi inkább azt nézzük, hogy egyrészt helyi feldolgozóknak, malmoknak, olajgyárak, takarmánygyáraknak eladni, vagy pedig Nyugat-Európa fele megyünk, különböző keményítő gyárak gyárak, etanol gyárak, tehát olyan helyekre, ahol feldolgozzák azt a gabonát, és nem több kézen keresztül megy. Ezáltal azt próbáljuk biztosítani, hogy ugye ahány kézen keresztül megy az áru, annyiszor megdrágul, úgymond. És mi azt próbáljuk, hogy ezért a gazdáknak is értéket teremtsünk, minél rövidebb lánccal dolgozzunk. Nyilván egy 50 hektáros Maros megyei gazda nem fog tudni elmenni Németországba a 1 millió tonnát feldolgozó etanolgyárba eladni a kukoricáját, viszont mi azt meg tudjuk tenni, hogyha begyűjtjük Kerelőszentpálon, vagy begyűjtjük Radnóton az árut, vonatba pakoljuk és kiküldjük.
Mi az a minimum, tehát hogy hány hektár alatt nem tárgyaltok, úgymond, hogy nem éri meg nektek, nem azért, mintha lenéznétek a kis gazdákat, hanem egyszerűen a kalkulus azt mutatja, hogy az már túl kicsi nektek.
Hát ugye itt vannak bizonyos fix költségek, a például a kiszállítással a telepre, és hogyha mit tudom én, egy kicsi két literes bidon növényvédőszert kellene kiszállítani, az már valószínűleg nem éri meg, vagy annyira drága lenne, hogy nem érni meg a gazdának. Azt mondom, hogy a partnereink vannak minden sávban, de mondjuk, hogy 50 hektárnál kisebbek nem nagyon vannak. Átlag farméret, amivel dolgozunk, az azt mondanám, hogy ilyen 2 és 300 hektár között van. A helyszíne váltogatja, mert ez például mondjuk igaz Közép-Erdélyre. De hogyha megyek mondjuk a part irányába, ott már jellemzően nagyobb gazdák vannak, vagy hogyha megyek Bánságban ott pedig több ezer hektáros gazdák is vannak. Tehát mondjuk úgy, hogy a stratégiánkat mindig igazítjuk a piaci specifikumokhoz.
Kiúszott még be ebbe a pászmába, amit ti egészen jó érzékkel annak idején kihasítottatok, vagy kinéztetek magatoknak?
Ez egy nagyon kompetitív piac amúgy. Tehát azt kell tudni, hogy ez mivel egy ilyen business-to-business üzletág, erről nem nagyon hallunk ezekről a cégekről feltétlenül, tehát az Easygreenről sem hallunk majd max a Kolozsvári Rádiónak köszönhetően, de hogy nem adunk el fogyasztóknak direktben, és ebben az iparágban senki nem ad direkt el fogyasztóknak, ezért nem annyira hallunk ezekről a cégekről.
A reklámotok nem arról szól, így hogy van. Minden egyes pékségnek akár bejáratánál ott lenne a kis lehúzós, hogy akkor ez...
Így van, tehát hogy... például ezért nem reklámozunk focipályákon mondjuk, mert többször ajánlották, hogy miért nem reklámozunk focit. Nekem nem a célközönségem, nekem a gazdák egyrészt, másrészt pedig a helyi feldolgozók, meg a nyugat-európai feldolgozók, őket másképp sokkal hatékonyabban el tudom érni. Úgyhogy nem hallunk ezekről a cégekről, de hogy viszonylag kompetitív piac, tehát azért nagyon rendesen meg kell küzdeni.
Telítődött?
Vagy én még... azt mondanám, hogy telítődött. Azt mondanám, hogy eléggé telítődve van a piac. Minden mikrorégióban egy kicsit másképp, de eléggé telített a piac, és éppen hogy egy konszolidáció irányába megy a piac, mert túlságosan telített jelenleg.
A két világháború között, de akár még az 1900-as évek elején is, kis túlzással az előtti időszakra is talán érvényes volt ez a Románia, mint Európa, hambárja, grnárul európai, ugye ez volt a, meg ez a nagy...
Zászkosár.
Igen, nagy agrocentrum vagy tartalékként. Nyilván most, hogy a háború is kitört, hirtelen észrevettük, hogy hát itt van tőlünk keletre irdatlan nagy gabona tartalékkal rendelkező nem is egy ország. Nyugaton, mert ugye olaszokkal üzleteltek, meg egyéb nyugat-európai partnerekkel, mi a percepció, hogy akkor ez a Románia, mint a búza vagy gabona lelő hely, az árnyalódott, még mindig úgy tartják számon? Mi történik ezzel?
Hát az Európai Unióban, hogyha Európai Unióról beszélünk csak, nyilván az egyik legnagyobb, top 3 gabonatermesztő, tehát van Franciaország ugye messze a legnagyobb, a németek nagyon nagyok, és utána valahol Románia, Lengyelország, stb. Tehát Románia egy nagy, EU-n belül egy nagy hatalomként van számon tartva mindenféleképpen, ha bár átalakulóban is van, inkább tolódunk át kukoricáról búza irányába, tehát búzából viszonylag nagynak számítunk, régebb kukoricából akár franciák után sorozatosan második legnagyobb kukoricatermelők is voltunk. Most már ez megváltozott, főként klimatikus viszonyoknak köszönhetően, de igen, Románia egy meghatározó szereplő az Európai Unión belül. Ami történt ugye a háború kitörésével, az, hogy tényleg észrevettük, hogy hoppá, Ukrajna azért Romániánál mondjuk egy ilyen 3,5-4-szer nagyobb termelésben, csak ezt azért nem láttuk addig, mert jól működtek az ellátási láncok, és az ukránok pedig a Fekete-tengeren kihajóztak minden árujukat. Mikor a háború kitört, nyilván valóan nem tudták már használni a kikötőket, mert stratégiai célpontok voltak, és akkor elkezdett más irányba folyni az ukrán áru, és akkor vette észre Európa, hogy itt mekkora tartalékok vannak. Nyilván a számokat addig is látta mindenki, tehát a statisztikák addig is megvoltak, csak nem éreztük a saját bőrünkön. Na, a háborúval ez megváltozott. Most azt mondanám, hogy egy kicsit ilyen furán fog hangzani, de egy kicsit visszaterelődött a régi kerékvágásba, mert az ukrán áru megint az ukrán kikötőkön keresztül hagyja el az országot, viszonylag marginális az a mennyiség, amelyik direkt Nyugat-Európa fele elmegy, mondjuk ilyen vasúti vagy kamionos.
Mire volt jó ez, Tamás? Most nézzük mindig a jó részét, mert hogy alapvetően te is egy bizakodó optimista alkatként határozott meg magad. Mire lehetett felhasználni ezt az enyhe pánikszerű hangulatot, amikor így ránk dőlt az ukrán dömping, ugye ezt harsogta a sajtó mindenütt, és hát azért volt, érezhető volt a feszültség a levegőben. Először a nem tudunk mihez kezdeni, aztán a jó-jó, hogy jönnek, de vannak nekünk is érdekeink, és harmadik, ha vannak érdekeink, akkor megvédjük. Ha megvédjük, akkor hadd lássuk az eszközöket, és innen aztán eszkalálódott tulajdonképpen a történet.
Igen, ez az egész úgy indult gyakorlatilag, hogy elkezdtek keresni a ukrán kereskedők, meg gazdák, hogy hoznának gabonát. Uh-huh. A román határa, a magyar határa.
Akár hozzátok is bekopogtak.
Kopogtak, persze, és volt, egy olyan periódus volt, hogy minden piaci szereplőnél legalább naponta két ukrán cég jelentkezett, hogy eladna gabonát. Már olyan cégek is kezdtek gabonát árulni, akiknek semmi közük nem volt előtt. Emlékszem, hogy kaptunk ilyen írásos ajánlatot egy olyan cégtől, aminek az volt a neve, hogy valamilyen szépségszalon. Uh-huh. Gyakorlatilag ez volt a cégnek a neve, és ő is ugye 5-10 ezer tonna ukrán gabonát kínál fel nekünk. Nyilván a piac ezeket így kicsit lerázza magáról, meg kitisztul, mert azért nem olyan egyszerű üzletág ez, tehát itt nagyon komolyan kell figyelni logisztikára, minőségre,
garanciákra,
garanciák, stb. Úgyhogy azt mondanám, hogy ami kifejezetten jó volt, és mondjuk, hogy most az EU-s piacokat nézem, meg a közelebbi régiónkat, 2022 egy aszályos év volt. Elég súlyos aszály Magyarországon és Romániában is. Ha nincs ukrán import, akkor nem tudom, hogy honnan szereztük volna be a szükséges gabonát. Úgyhogy az elején mindenki szépen csendben vásárolta az ukrán gabonát, a földolgozók is. Nyilván ez kezdett nem tetszeni a helyi gazdáknak, akiknek volt készletük. A háború kitörése után ugye elkezdtek erősen növekedni az árak. Ilyenkor mi egy természetes reakció, egy emberi reakció, nem is mondom azt, hogy a gazdák reakció, az az emberi reakció, hogy akkor tartalékolunk. Mit csináltak? Akiknek készlete volt, azok tartalékoltak, azt mondták, hogy lesz ez még drágább is, és még drágábban fog el. Mikor már kétszer annyiba került a búza, mint az előtti évben, még akkor is azt mondták, hogy tartalékolunk, mert lesz ez még fönnebb is. Erre jött rá az ukrán áru, ami ugyancsak drága volt.
Az pluszban még azért képest. Ne feledjük, hogy a tárolás, ha nincs saját sillód, vagy saját raktárad, az egyrészt költséges, másrészt rizikós, mert befülledhet. Ha nem kezeled megfelelően, nem forgatod, nem szellőzik, akkor az veszít az értékéből, sőt, horribile dictu, megtörténhet, hogy egész rakományt is hát lenullázhat, vagy egy kártevő, vagy valamilyen egyéb, tudom én, egy beszakadt tető, és akkor ott elázik, és befülled, és szétrohad. Szóval, hogy nem olyan egyszerű ráülni a gabonára, és várni azt, hogy itt most növekednek, és milyen jó áron fogom eladni.
Nem olyan egyszerű, de mégis ez történt a legtöbb esetben. Erre jött rá az ukrán áru, ami valamivel olcsóbb volt, mint a belföldön kapható, mert ugye itt azt mondják, hogy az olcsó ukrán áru. Hát az olcsó ukrán áru az lehet, hogy az ukrán gazdánál valóban olcsó volt, viszont a háború következtében kockázati felárakat beleépítve logisztikába, átrakásba, stb. Megdrágult a határig, hogy gyakorlatilag egy ilyen 5-10%-kal volt olcsóbb, mint az EU-s ár. Uh-huh. Úgymond. És nyilván azon még, ez egy olyan iparágról beszélünk, ahol a kereskedők ilyen 2-3%-ért dolgoznak, tehát még az is elég nagy ár is volt, úgyhogy nyilván elkezdett természetesen módon befolyni az EU-s piacokra. A gazdák kezdtek idegesek lenni, meg azok nem csak a gazdák, hanem mindazok, akik készleteken ültek, hogy akkor itt mi lesz.
Ez a narratíva a génkezeltségről, ez lényegében mekkora valóság alappal rendelkezik, vagy része ennek a enyhén ideges
ezt inkább a sajtó tette már rá, és gyakorlatilag kígyott békát kiáltott mindenki már az ukrán árura. El tudom mondani, hogy mi is importáltunk ukrán árut, mi folyamatosan úgy kezeltük, hogy ez egy melléktevékenység, tehát ez soha nem lesz a fő tevékenységünk, viszont egy lehetőséget láttunk akkor benne. El kell, hogy mondjam, hogy sok esetben jobb minőségű árut vettünk Ukrajnából, mint amit helyi piacokon lehetett abban az évben kapni, mert ugye aszályos év volt, toxin érintettség volt, és Ukrajnából pedig lehetett toxinmentes árut tudott venni. A gén módosítást vizsgáltunk, minden vagonnál vizsgáltuk a gén módosítást, és nem, tehát van Ukrajnában gén módosított áru. Van Ukrajnában gén módosított áru, de hogyha a szerződéseket megfelelő módon csinálod, és a partnerévét jól válogatod meg, akkor tudod garantálni azt, hogy nem gén módosított árut importálsz onnan. De ez viszonylag hamar lecsengett, tehát ez egy pár hónap volt, ugye először is az ukrán partnerek megtalálták direktbe a nyugat-európai vevőket, tehát lerövidítették a láncot ők is, úgymond, és ahogy a háború ment előre, ugye megszületett ez a fekete-tengeri zöld folyósó egyezmény, aminek következtében az ukránok visszatértek a saját kikötőikhez. Utána megszűnt ez az egyezmény, de az oroszok meg nem lőttek oda.
Működik,
és nem működget, hanem rendesen működik. Rendesen működik az export. Abban az évben azt is kell látni, hogy az ukránoknak hatalmas készleteik voltak, mert nagyon jó a mezőgazdasági év után jöttek, tehát hogy több dolog egymásra tevődött akkor. Viszont most azt kell, hogy mondani, hogy szerintem keresni kéne, nagyon erősen kéne keresni Romániában, hogy ukrán árut találjunk, mert effektív nem éri meg behozni jelenleg, nem éri meg olyan árak. Az árak visszacsökkentek, és a piac úgymond, amennyire lehet mondani, visszatér normális kerékvágásba.
Szakemberek mondják, és hát akár itt a tetőteraszon is téma volt, hogy az aszályos sivatagosodást elősegítő periódusok azok lassan átveszik itt az uralmat. Ez kifoghatni az amúgy is gyenge talajvíz készlettel rendelkező területekre, ergo hát lépést kéne tartani, valamit kitalálni arra, hogy azok a hektárak ne maradjanak parlagon. Ebben a tekintetben a ti cégetek mennyire tud odahatni? Mert ugye van már egy bizalmi viszony a gazdákkal, ők viszont klasszikusan nehezebben mozdulnak. Mennyire tudtok itt ti belépni olyan katalizátorként, hogy akkor hát egyrészt ők is tudjanak megmaradni, meg ti is tudjatok működni, hiszen ez egy szimbiózis.
Igen, az asszály az egyre nagyobb probléma, és csak egy kis kontextust adjak. Megnéztük a csapadék mennyiséget az elmúlt pár évben, hogy mennyi csapadék mennyiség esett le, és azt kell, hogy mondjam, hogyha az összeget nézem, az plusz-minusz ugyanannyi minden évben. Tehát nem a csapadék mennyiséggel van a gond feltétlenül, hanem annak az eloszlásával.
Nő az a periódus, amikor nincs, hetekig nincs egy szem eső sem.
És van.
Többnyire abban az időszakban, amikor a termés nagyon megszorítja, hogy szokták mondani.
Igen, és ugye az meg nem segít feltétlenül annyit rajta, hogyha leesik egyszer egy 70 liter, mint ahogy Kolozsváron volt egy pár héttel ezelőtt, hogy az utcákat elöntötte a víz. Az nem épül be a talajba annyi egyszer, mert akkora mennyiség, hogy a talaj nem képes annyit egyszerre elszívni, lefolyik a víz.
Sőt, úgyhogy, az eróziót is akár még fölgyorsíthatja sok helyet.
Úgyhogy inkább a gondot az nem a csapadék mennyiség önmaga, hanem a csapadék mennyiségnek az eloszlása okozza. Ugye ezt hogy lehet megoldani? Ezt úgy lehet megoldani, hogy öntöző rendszerekbe fektettünk. Ezzel egy baj van, vagy kettő mondjuk. Az egyik az, hogy nagyon drága. A másik az, hogy a telek viszonyok azok nincsenek rendezve. Tehát tőkeerős gazdának kell lennie, aki ebbe befektet, és kell legyen egy hosszú távú horizontja, mert ezek általában olyan befektetések, amik ilyen akár 10 év is kell, hogy megtérüljenek. Viszont jelenleg a földbérlemény törvény az nem garantálja a föld használójának, hogy ő biztos 10 évig tudja használni azt. Vannak a szerződések, de ki lehet lépni belőle. Úgyhogy nincs meg egy megfelelő jogi garancia, ez az egyik rész, a másrészt pedig, hogy Románia nagy részén a telekkönyvek még nincsenek rendezve. És pályázni pedig, mert elméletileg vannak pályázatok ilyen öntöző rendszerre, öntöző berendezésekre, pályázni csak olyan telkekre lehet, amiknek tiszta a telekkönyvük. Viszont ha nincs telekkönyv, akkor az tiszta sem lehet, úgyhogy több jogi akadálya is van ezeknek a beruházásoknak. Most én úgy értesültem róla, hogy ezen dolgoznak, hogy ezeket feloldják, megoldják, stb. De az viszonylag tisztán látszik, hogy Romániának bizonyos részei, és itt most beszélek mondjuk a dél-moldvai térségről, meg a Havasalföldnek bizonyos részeiről, amelyik konkrétan elsivatagosodás fele mennek, úgy, hogy ott van mellettük a hatalmas nagy Duna. És a régi kommunizmus idejében kiépített öntöző rendszerek. Vannak most már öntözött területek, és évről évre nőnek, viszont Románia nem fog tudni fenntartható mezőgazdaságot csinálni a következő évben, hogyha masszívan nem növekednek a beruházások az öntözésbe. Most, hogy mi hogy tudunk segíteni a gazdáknak, nyilván úgy tudunk segíteni, hogy egyrészt tanácsadással, dolgozunk együtt mi is tanácsadó cégek, akiket tudunk ajánlani különböző pályázatok megvalósítására. Tudunk segíteni nekik úgymond pénzügyi forrásokkal olyan szempontból, hogy az árujukat előfinanszírozzuk, hogy ők talán abból még tudjanak másba is befektetni. Öntöző technológiákat mi nem árulunk, legalábbis még
közvetíteni,
nem
árulunk, hát igen, a
még nem árulunk, mert nem volt ez a cégcsoportnak a tevékenysége eddig, de még ki tudja, mit hoz a jövő.
A jövő azt hozza, hogy ki fogjátok termelni, vagy legalábbis folyamatban van a saját munkaerőtöket, mert hogy két egyetemmel is, a Bábesbolyainak a közgáz fakultásával, illetve az Agroegyetemmel van stabil kapcsolatotok. Nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy a cég régi telephelyét átalakítottátok bentlakásra, és ott vannak a ti diákjaitok, vagy hát a duális képzésben tulajdonképpen résztvevő egyetemi hallgatók. Van ennek egy konkrét profitja, tehát amikor bővíteni akarod a személyzetet, tudod, hogy kit fogsz behívni interjúra, és van egy indirekt hozadék, hogy nagyjából a bizniszben és az agrobizniszben elhelyezkedő új szereplők esetében néha rád köszönnek majd ex-diákok, hogy akkor Tamás úr vagy Vince úr, jó volt akkor megalapozni, meg együtt dolgozni, és akkor hát végül is kapcsolati tőke, nem egyéb. Ragadós-e ez? Mert így kívülről nézve azt mondaná az ember, hogy hát ez mecenatúra, tudás támogatás, tudás újratermelés, nem a leggyakoribb foglalatossága egy cégnek. Volt-e olyan, hogy azt mondták mások is, hogy üljünk le egy kávéra, ti hogy csináltatok, mert mi is gondolkodunk ebben?
Igen, tehát az első szakkollégiumot, ami a közgazdasági karon működik, a Bábesbolyai Tudományi Egyetemen, azt még a Easygrain alapítói alapították tanárokkal közreműködésben 2007-ben. Tehát akkora datálódik vissza. Azóta ennek a programnak ez egy vezetőképző program. Tehát ez viszonylag szűk létszámmal dolgozik, 15-20 aktív tagot menedzselünk, úgymond. Viszont az alumni hálózat, ami ezek az évek alatt felgyűlt, meg 200-nál több szemét is számlál. Na most nyilván 200-nál több szemét, ezt nem tudott csak a mi cégcsoportunk felvenni, és nem is ez volt a cél. A cél az az volt, hogy olyan gyakorlati tudásra...
A best of-okat azért csak behozzátok.
Nyilván próbálkozunk, de a cél az az volt, hogy egy elméleti tudást, amit az egyetemen nagyon jól megtanulnak, azt kiegészíteni gyakorlati elemekkel. És ide hoztunk be különböző programokat, és vannak olyan programpontok, amik azóta, tehát mindjárt közel 20 éve ugyanazok, mert nagyon jól működnek. Ilyen például az úgynevezett manager shadowing, ami azt jelenti, hogy manager árnyék program.
Ott sertepertélnek a cégvezető környékén.
Egy-két-három napot minden diák eltölt egy cégvezető árnyékaként, úgymond. És ez egy nagyon nagy sikerű program. Rengeteget tudnak belőle tanulni a diákok, hogy lássák, hogy menedzserek hogy dolgoznak, hogy gondolkodnak.
Akár azt is, hogy nem az én kenyerem, azt mondja, ilyet nem akarok csinálni. Igen, mert ez is egy plusz info.
Ez is egy hozzáadott érték, mert segít pályára állni utána azoknak a diákoknak. Ugyanakkor ezek mellett különböző tréningeken vesznek rég, kommunikációs tréning, mentálhigiéniás tréning, akkor különböző piackutatási projekteket végeznek el, esettanulmányversenyekre járnak, tehát gyakorlatilag ez teljesen egy duális képzés, az egyetemi képzést egészíti ki, és ez egy sikeres együttműködése a magánszférának az egyetemi szférával. Úgyhogy...
Tamás, ti magatok, hogy maradtok toppon? Tehát azon kívül, hogy bemész, és kvázi napra készen megkapod az adatokat a világpiacról, mert itt beszélünk mi Európáról, meg Ukrajnáról, meg kontinens nyugati részén létező érdeklődésről, de ez jóval nagyobb merítés. Tehát el nem tudjuk képzelni, hogy tengernyi gabona hogy terül szét a globuszon, de végül is összefügg. Tehát van egy első inputod, gondolom a nap elején, hogy akkor most mi ingadozik, hol vannak forradalmak, tájfunok, egyebek, amik befolyásolják a kamatláb vágás hozzáigazításhoz is indirekt oda megy ki, vagy ki mindenképpen beletartozik. De azon kívül, tehát azon, hogy akkor te magad is valamilyen módon a szakdolgozatok, meg szakismeretek trendjét, ami az újabb és újabb innovációs, meg egyáltalán paradigma szempontjából is izgalmas fejleményeket tartalmaz, szóval erre mikor van időd, vagy időtök, hogy ezt asszimiláljátok, beépítsétek, egyáltalán éljetek ezzel a lehetőséggel. Vannak közben kurens dolgok, amiket nem lehet passzolni, muszáj ott lenni.
Vannak. Én alapvetően egy kíváncsi típus vagyok, és merem azt gondolni, hogy a körülöttem levők is, a menedzsmentből, meg a kollégák is kíváncsi típusú emberek. Most, hogyha kíváncsi vagy, akkor kérdezel. Én konkrétan azt szoktam csinálni, hogy beszélgetek nagyon sok mindenkivel. Piaci szereplőkkel is, de nem feltétlenül csak piaci szereplőkkel, hanem teljesen más iparágakból szereplőkkel, megérteni máshol milyen trendek vannak. Mit jelent a mesterséges intelligencia a különböző iparágaknak, abból próbálom levezetni, hogy ez nekünk mit jelenthet. Mit jelent a, hát például egy ilyen lokalizáció, a globalizációnak az ellentéte kvázi, aminek az elejét látjuk most jelenleg, és ebből próbálom levezetni, hogy az mit jelent nekünk. Tehát én azt mondom, hogy az időmnek, menedzser időmnek mondjuk olyan legalább 50%-a beszélgetésekkel megy el. Különböző emberekkel, különböző hátterűekkel, vagy iparágból, vagy nem iparágból, és abból úgymond szintetizálom azt, hogy ez mit jelenthet nekünk.
Van-e intézményes keret arra, hogy ti szakmabeliek úgy találkozzatok, hogy ne azt mondd, hogy na most akkor beírtam a naplomba, hogy éves találkozó X helyen elmegyek, mert jó ott lenni, de tulajdonképpen nulla infóval, vagy plusz, minimális plusz infóval jövök vissza. Tehát, hogy érdemben, mikor leültök ti, traderek, vagy fejlesztők, vagy agróban nyomulók, egy hétvég után azt mondod, hogy visszamész a céghez, azt mondod, fiúk, ezt felejtsétek el, új fejezetet nyitunk, vagy alaposan átgondoljuk, mert annyi mindent hallottam, láttam, tapasztaltam, hogy muszáj rámozdulni.
Nyilván az embert érik impulzusok.
Kicsit eltúloztam. Tehát...
Érik impulzusok az embert. Vannak különböző ilyen konferenciák, események, ahol részt veszünk. Vannak olyan típusúak, amelyik kvázi csak egy nagy ilyen bőrze, hogy találkozunk és beszélgetünk.
Hát protokoll, igen.
De viszont vannak olyanok, ahol különböző előadások vannak, nagy nevű meghívottakkal, stb. És általában az a tapasztalatom, hogy az ilyeneknél az ilyen publikus panelbeszélgetéseken, ami elhangzik, az csak a felszín. Utána a háttérbeszélgetések, meg egy-egy pohár bor mellett megkérdezel különböző döntéshozót, hogy ez mégis hogy van. Ott jönnek az igazi információk. Általában viszont ott kell lenni ezeken az eseményeken, hogy ezeket az ember megtudja. Azért jók az ilyen események, mert több mindenkivel tudsz egyszerre találkozni, nem egyenként kell menni, és ez általában egy nap úgy néz ki egy ilyen esemény, hogy reggeltől estig találkozók, beszélgetések vannak, és utána az ember kell egy jó alvás, és akkor másnap elkezd gondolkozni, mit is hallott.
Amúgy mennyire életszerű az, hogy van, hát most jobb hiány így fogalmazok, van embered Bukarestben, aki a szaktárca környékén, vagy a meghatározó ágazati szervezetek holdudvarában otthonosan mozog, első kézből kapja mondhatni az információt, tudsz lépni, tudsz halasztani, tudsz kivárni, birtokában vagy olyan adatoknak, amelyek nem publikusak, nem is kerülnek pénzbe, de amelyek nélkül nehezebb lenne.
Nyilván ez fontos, hogy tudjad, hogy mi történik a háttérben is az iparágatban, viszont én azt mondom, hogy ennek azért a jelentősége az elmúlt években a digitalizációval és a felgyorsult világgal azért ennek csökkent a jelentősége. Most is fontos az információ áradás, viszont hogyha nem is egy első kézből kapom meg, akkor lehet, hogy két perc múlva másodkézből megkapom azt az információt. Ami igazán fontos, az a különböző kapcsolati háló, hogyha valakivel szeretnék beszélgetni, elmondani, hogy szerintem ez nem jó, amilyen irányba megy mondjuk a törvényalkotás, vagy stb. Ez fontos továbbra is, de hát ez nem csak a gabona, meg nem csak a mi ágazatunk van, hanem ez minden ágazatban így van. Tehát nyilván az fontos, hogy az embernek meglegyenek a kapcsolatai.
Takarmánygyárat említettem még a pár perccel ezelőtt, ez arról is szól, hogy ugye vagytok 6 cég a csoportban, de hogy azon belül is úgy próbáltok profilt alakítani, hogy egyik a másikat segíti, bár azért ez furcsa, mert úgy segíti, hogy egyik a másiktól függ is ugyanakkor, hiszen ez nagyjából ugyanabban a témakörben különböző részfeladatokat fednek le. Milyen újabb pillérekben gondolkodtok, vagy gondolkodtok-e olyasmiben, ami hát most mondjuk az új cseh partnerrel a műtrágyán kívül még hoz újabb támpontokat, mert nekem az a gyanúm, hogyha kicsit kiebb merészkedtek a szűkenvet szakágazatból, az nyilván rizikó is, de ugyanakkor lehet egy plusz biztosíték is, hogy ha netán dől vagy megrodjan ez az agró tárca, akkor ott van tartalékban egy másik típusú tevékenység.
Ez nekünk egy ilyen stratégiai felépítés volt, úgymond, hogy minden tevékenységre külön profit centert, vagy esetenként külön céget hoztunk létre, hogy jobban tudjuk mérni annak a tevékenységnek a hozamát. Itt az a kockázat, hogyha egy cég alatt van minden tevékenység, és egyre diverzifikáltabb úgymond a cégcsoportunknak a tevékenysége, akkor nehéz nekem megkülönböztetni, hogy akkor ez annak az eredmény, ez a jó kereskedésnek az eredménye, vagy ez a jó beszerzésnek, vagy pedig a tárolás hatékonyságának az eredménye. Ezért úgy mentünk, hogy minden aktivitás egy külön vállalat. Nyilván ezek összefüggenek.
Horizontálisan inkább, amint egy másik interjúban mondta, tehát hogy nem gullaszerűen kell elképzelni az East Green-nek a döntési mechanizmusait.
Így van, tehát én egy lapos szervezetben hiszek folyamatosan, nem szeretem túl szofisztikálni, meg túl komplikálni a menedzsmentet, tehát gyakorlatilag minden üzletágnak van egy vezetője, velük beszélek én, ott eldöntjük a nagyon fontosabb kérdéseket, hogy mit kell tenni, vagy mik a kihívások. Nyilván én megértem azt, hogy egyik helyen mi a probléma, másik helyen mi a probléma, és össze tudom rakni, hogy akkor a kettőből együtt, hogy lehet egy megoldást találni. Viszont ez nagyon fontos, hogy minden tevékenységnek van egy gazdája. Mert az a gazda, az úgy érzi, hogy az az övé, akkor meg természetesen teljesen másképp áll hozzá annak a vezetéséhez.
Ugyanúgy kapnak részvényeket, mint annak idején te. Tehát
fizikai részvényeket nem, viszont a teljesítményorientált, nagyon teljesítményorientált, úgymond jutalékrendszer, bónuszrendszer van, ami az adott cégnek, az adott ágazatnak az eredményéhez kötött, tehát kvázi virtuálisan olyan, mintha tulajdonosok lennének ezekben a cégekben a vezetők. Vannak új gondolataink is, nyilván. Ugye most kicsit a horizontok is kinyíltak nekünk jobban. Mindig is volt jó emberanyagunk. Láttunk, úgy gondolom, a pályán meg láttuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Most megvan egy stratégiai meg anyagi támogatás is a cseh partnerek részéről, úgyhogy nézünk folyamatosan más ágazatokat, amik ugyancsak az agrárnak az alágazatai, tehát nem fogunk most IT-ba befektetni feltétlenül, csak hogyha mondjuk agrár köze van, de nézünk folyamatosan más területeket. Most erről nem beszélnék részletesen.
Hát azt tudom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor a cég titok, az felülír néhány
de
egyéb
szempontot. De két-három új ágazatot is figyelünk most jelenleg. Két-három új ágazatot is figyelünk, ahova belépünk a mezőgazdaságon belül.
A remény a legrosszabb tanácsadó, mondod egy pódium beszélgetéskor, de ugyanakkor néhány mondattal arrébb azt mondod, hogy fontos az optimizmus. Na most ezt próbáld nekem tisztázni. Mintha itt kicsit úgy feszülnének egymásnak ezek.
Szerintem nem feszül egymásnak. Én alapvetően egy optimista beállítottságú valaki vagyok, aki mindig azon gondolkozom, hogy viszem jó irányba a dolgokat.
A mondatod első része arról szólt, vagy azzal kapcsolatban hangzott el, hogy ha valami nagyon nem megy, akkor nem kell abba bizakodni.
Hogy mégis menni fog.
Igen, és prolongálni a
szenvedést.
Igen, szenvedést, a biztos csődöt, hanem hogy akkor közbelépsz és csúnya szóval amputálod azt a, vagy jegeled, finomabban mondva.
Igen, ezek nyilván mindig egyszerűbbe kell mondani, mint megcsinálni ezeket a dolgokat, viszont ez a gondolkodásunkban tényleg benne van ez a dolog. Tehát mikor látunk olyan helyzeteket, hogy semmi nem áll össze, akár egy-két-három hónap után, de az adott ember, aki benne van, az azt mondja, hogy de reménykedik abban, hogy majd jön egy jó piaci helyzet, és akkor majd jó lesz. Na, erre szoktam mondani, hogy a remény az nem jó tanácsadó soha. Meg a kereskedők, mikor azt mondják, hogy most van egy készletem, remélem felmegy az ára, meg a világpiacra felmegy az ára, mert mit tudom én, ha már te csak abban bízol, hogy a reményed van róla, és nincsen semmi logikai levezetésed, hogy ez miért történhet meg, vagy mi lesz, hanem reménykedsz, az már nem jó. A remény az egy fontos dolog, csak nem az üzletben.
De ugyanakkor meg a fejlődés része az, hogy van egy hiba koeficiens. Tehát nem lehet csontra csak azt követni, ami tutti tipp.
Ez így van, sőt, én nagyon is bíztatom az embereket, hogy hibázzanak. Mert ez ugye szokták mondani, hogy a más hibájából a legjobb tanulni, viszont más hibájából általában nem tanulunk. Általában mindig a saját hibánkból tanulunk, úgyhogy ezekre nyilván odafigyelek, hogy mekkorát tudunk hibázni, de abszolút támogatom.
Mennyire vagy tanulékony típus a saját hibádból, vagy a társaid hibájából?
Merem remélni, hogy eléggé. A szabályom az, hogy kétszer ugyanazt a hibát ne kövessük el. kétszer ugyanazt a hibát elkövettük, akkor már fel kell tenni kérdéseket, hogy mi a baj. Egyszer elkövetni egy hibát, ez van, én is követtem el hibákat, viszonylag sok hibát követtem el, sok pénzbe is kerültek, úgyhogy én nem is tudok haragudni kollégákra, akik hibát követnek el, és cégnek sok pénzbe kerül, hogyha tanulnak belőle, és még egyszer nem csinálják meg. Emlékszem, hogy nekem volt egy évem 2018, amikor ügyvezetőnek lettem kinevezve a cégbe, hogy gyakorlatilag annyira mindent akartam egyszerre, hogy semmit nem fogtam meg, és a céget ilyen egyenes irányba állítottam a csőd fele. Aztán szerencsére nem lett belőle, mert megfogtuk idejében, viszont rengeteg hibára halmoztam ilyen túldimenzionált döntésekkel. És akkor a tulajdonosok, a többségi tulajdonosok akkor azt mondták nekem egy karácsonyi vacsorán, hogy egyszer még nagyon sok pénzt fogsz nekünk keresni. Nem azt mondták, hogy hú, basszus, mit csináltál? Bocsánat, szóval mit csináltál? Mennyi pénzt veszítettél? Hanem azt mondták, hogy oké, de egyszer ebből tanulsz, és ebből még nagyon sok pénzt fogsz egyszer majd keresni. És így lett.
És lőn.
Uh-huh. És így lett, úgyhogy én ezt a bizalmat, amit kaptam, én ezt a bizalmat próbálom továbbadni, és ennek mentén vezetni a céget.
Az a cég, amelyik tulajdonképpen úgy gondolja a továbbiakban magát, hogy marad helyi, említetted a lokálist, meg lokalitásnak, meg a lokalizációnak a fontosságát. Helyi úgy, hogy erdélyi, súlypontosan, beleértve Parciumot és Bánságot, tehát in extenso erdélyi, de hogy a kapcsolatai révén is részvényesei által már egy közép-kelet-európai szereplő. Erre a momentumra fölkapták a szakmabeliek a fejüket, tehát hogy az Agrofert belépett Romániába általatok, annak volt hírértéke a szakmában?
Úgy gondolom, hogy volt. Úgy gondolom, hogy volt hírértéke. Nyilván most a hírértéknél fontosabb az, hogy teremtett értéke lesz-e, de úgy gondolom, hogy mi is, meg az Agrofert is jól választott ezzel a társulással, mert olyan erőket egyesítünk, amik a romániai piacon jelenleg nem nagyon vannak meg. Tehát egy viszonylag széles körű stratégiai perspektíva, ami az Agrofert által jön, egy tőkeerős háttérrel, és egy nagyon erős lokális fiatal menedzsmenttel kombinálva. Tehát ebből nagyon rossz dolog nem tud kijönni, úgymond, úgyhogy többek között emiatt is valószínű, hogy volt hírértéke a piacon ennek a dolognak, de én kevésbé figyelek a hírértékre, tehát én
jó,
nem
csak, ebben csak jönnek, tehát amikor így rákeresel egyszerűen, hogy akkor a név hányszor jelenik meg egy bizonyos időszakban, a hírfluxusokban, azért az mérvadó lehet bizonyos fokig. A bizalom az most, ugye több féleképpen előkerült ebben a beszélgetésben, amikor kerültél a céghez, volt egyfajta bianco csekked, amit említettél ezen a bizonyos vacsorán, az is egy bizalmi töltetű sztori. Te magad a holding egyes cégvezetőivel szintén egy munkatársi bizalmi viszonyt ápolsz, a csehekkel csehül álltok a bizalom szempontjából. Most nyilván ez egy költői kérdés, de hogy ugyanaz a bizalom működik, vagy egy már ezen a szinten egy más típusú nyitottság, fogadókészség, fair play érzet kezd el hatni?
Bizalomhoz én úgy állok hozzá, hogy alapvetően két iskolát ismerek a bizalommal. Az egyik az, hogy nem bízok benned, de megnyerheted a bizalmamat idővel. A másik az, hogy megbízom veled nulladik pillanattól, de elveszítheted a bizalmamat.
Ezt kérdem, Tamás, azért, mert 60%-ot birtokolnak jelenleg a...
65, igen.
Vagy 65-öt már.
65-öt. Én alapvetően abban hiszek, hogy a bizalom az egy adott, és el lehet veszíteni. Én úgy gondolom, hogy a cseh partnerek is ugyanígy gondolkodnak. Itt még tudok mondani még egy okos mondást, hogy van egy angol mondás, hogy trust but verify. Tehát, hogy bíz, de ellenőrizd.
Ellenőrizd, igen.
Én úgy gondolom, hogy így működik az együttműködésünk, és ez egy jó alap.
Hány 5 éves tervnek kell eltelnie, amíg Vince Tamás megint elmegy egy 5 hetes vakációra? Ugye annyit kell tudni erről a szakmáról, hogy hát van szezonja, tehát az évnek egy bizonyos periódusában, ami mondjuk úgy tavasztól novemberig, vagy júniustól, az keményebb, ugye júniustól egészen raktározásig, szállításig, novemberig, ott, hát szerintem most is, hogy eljöttél, az így nagyon be volt táblázva.
Előre, egy hónapra egyeztettünk.
Na de azért az esztendőből még van néhány hónap. belefér egy 5 hetes lazítás?
5 hetes most nem. 5 hetes most nem. Az volt az életem leghosszabb vakáció, egy 5 hetes vakáció volt, ami nászút is volt egyben. De amúgy évente ezt a 2-3 hetest azt meg szoktam tartani, és általában ilyen karácsony is környékén, mert akkor az
hát
aktivitás
a gazdaemberek,
is...
ahogy van, szokták, igen.
Van, alkalmazkodunk a piachoz, úgymond, de akkor az aktivitás is alacsony szinten van, tehát, hogy az embernek az telefonja is kevesebbet csörög, ha egyáltalán abban a periódusban, hogy kikapcsolódásra akkor van leginkább lehetőség, és ezt össze szoktuk kombinálni a családi meg barátokkal való utazásra ilyen 2-3 hetes periódus erejéig.
Várfalván disznóölés idén karácsonykor?
Az még nem, de jövőre lesz. Jövőre lesz. Úgy tervezzük, hogy jövő tavaszra fejezzük be teljesen a projektet, és akkor majd utána mindenféleképpen fel fogjuk avatni akár kollégákkal is, barátokkal is.
Még egy pótkérdésem van. Itt a lépcsőn fölfele jövet derült ki számomra. Súgtak ugyan, de azért ilyenkor megint az ember lecsekkolja, hogy a családi háttered az tulajdonképpen nem a közgázról szól, vagy legalábbis apai ágon, hanem inkább a művészetekről, hiszen édesapád báb színész. Mekkora fakorona ez, hogy ilyen messze esett az alma? Vagy másként kérdezem, mennyire segít téged az, hogy hát a művészet és a báb színház az bizonyos fokig a spontaneitásról, az impróról is szól. A te szakmádban ez nem jellemző, de azért az sem árt, ha egy adott pillanatban váratlan helyzetben váratlan lépést teszel.
Pontosan, tehát épp hogy kiegészít ez a úgymond művészi spontaneitással töltött vonal, mert ugye folyamatosan tervezünk, végrehajtunk, nézzük, stb., hogy lehet értéket növelni, értéket teremteni, céget építeni, stb. Viszont, hogyha az embernek nincsen egy valami, ami egy kicsit kiegyensúlyozza ezt a nagyon komolyságot, akkor meg mi értelme van az egésznek? Úgyhogy én folyamatosan, mikor dolgozunk, akkor komolyan dolgozunk, de mindig egy adag vidámságot, spontaneitást, művésziességet szeretek belevenni a folyamatokba, akár egy poénos beszólást, akár egy nem várt húzást, úgyhogy ezt mindenféleképpen szoktam beleépíteni, és ezt gondolom onnan jön. A családfának arról a részéről jön ez a spontaneitás. Másik oldalról pedig ugye édesanyám földrajztanárnő volt, most már nyugdíjba vonult, de ilyen nagyon aktív, úgyhogy az aktívságomat valószínűleg, hogy inkább meg abból az irányból örököltem, és ő közgazdaságtanra is be akart jutni, viszont nem jutott be, amikor ő egyetemre ment, és akkor valószínű, hogy én meg bejutottam nem azért, mert sokkal ügyesebb voltam, hanem azért, mert sokkal könnyebb volt valószínű közgazdaságra már bejutni, mikor én egyetemre mentem, úgyhogy ez a kettő kombinálódik úgy.
Azóta
volt.
Már a gazdaság földrajz, mint tantárgy, ugye, meg szakosodás is itt van a felsőoktatási kínálatban. Vince Tamás, köszönöm, hogy itt voltál, és az East Green ügyvezetőjeként. Hát bevittél nem a sűrűbe, de a búzatába. A közepébe szétnéztünk. Most eszembe jut a klasszikus, ugye régi propaganda fotó, amint Kádár elvtárs megtekinti a termést, és ott mutatják, hogy a kalász úgy szépen elhanyatlik a párt főtitkár tenyerén. Én azt kívánom, hogy legyen mindig kedved megállni a búzatábla mellett, és csak úgy kíváncsiságból beljebb lépni, hogy hadlám akkor. Ez most mennyire telített az a kalász, vagy mi a baja, hogyha le van esetleg konyulva? És hogy, hát igen, hogy a jövőre felavatandó várfalvi rusztikum is egészítse ki azt az életet, ami úgy érzem, hogy Excel táblázatok között, de azért mégse abba teljesen beleszorulva zajlik körülötted és benned.
Tehát ezt a szakmát szerintem nem lehet úgy csinálni, hogy nem szeretjük a természetet és a természet közeliséget, úgyhogy én nagyon szeretek búzatáblába, kukoricatáblába járkálni, és nagyon szeretek kimenni falura csendet hallgatni és a csillagokat nézni. Úgyhogy igen, ez így van.
Itt érünk a végére, mint minden kapálásnak a sor végén kéne forduljunk. Van egy műsorrácsunk, az diktálja, hogy elköszönjünk pillanatnyilag, de hát ez annyira tág téma, hogy én még szeretnék erről beszélni, egyrészt azért, mert nincs agrárrovatunk, megvallom, ami lehet, hogy a mi hiányosságunk, és aránylag ritkán jönnek szakemberek ebben a témában, így, hogy kimerítő emberi és szakmai vonatkozásokat így közelképbe hoznak. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.